Nos, a feladat az úgy szól, hogy merőleges axonometriában kell ábrázolnunk egy, az előbb már itt volt, itt van. Merőleges axonometriában kell ábrázolnunk egy csavargörbét, illetve a ráilleszthető zárt lapos menetű torzcsavar felületnek másfél menetét, amelyet a csavarvonal és a tőle 40 mm-re haladó csavarhengerre ír csavarvonal határól. Aztán pontbeli felületi érintősíkot és annak nyomvonalát is meg kell szerkeszteni, meg kell határozni. Na hát akkor nézzük ezt. Merőleges axonometriában fogunk dolgozni. Megkeresem az ábra felvétel, de azt hiszem ennél maradunk. Merőleges axonometriában fogunk dolgozni, úgyhogy annak vegyük fel. Merőleges axonometriának vegyük fel a tengelykeresztjét. Méghozzá úgy, hogy majd itt szükségünk lesz helyre a jobb oldalon. Ezért engedjünk. És hát itt is szükségünk lesz helyre a leforgatáshoz, úgyhogy annyira távol vegyük fel ezt az X és Y tengelyt, hogy erre lehetőségünk legyen. Y tengely, X tengely. Ugye ez a bizonyos csavar görbe, amit mi ábrázolni szeretnénk, az így néz ki. Modellezzük a csavargörbén. Itt egy papírlap, rajta egy vonal. Ezt a papírlapot felhajtom egy hengerré, és kész a csavargörbe. Látjuk? Ott van a csavargörbe. Ennek megfelelően van ennek a csavargörbének egy hengere, amire ő ráírható. Ugye ez egy egyenletes emelkedésű görbe, van neki egy emelkedési szöge, amit ki lehet szerkeszteni, majd az emelkedési szög annak megfelelően lesz kiszerkesztve, hogy milyen képet szeretnénk kapni erről a bizonyos csavargörbéről. Hogyha van neki egy alaphengere, akkor van neki egy alapköre annak az alaphengernek. Úgyhogy ezt a kört fogjuk most leforgatottban megszerkeszteni, és mivel ez egy egyenletes emelkedési görbe, ezért 12 egyenlő részre fel fogjuk osztani az alapkört a szabályos hadszög szerkesztésnek megfelelően, vagy a szabályos hadszög szerkesztés módszerével, és akkor az így kapott 12 pontot egyenletesen kiemelgetjük. Ő itt az alapkörünk. Ó, forgatott. A tengelyek forgatottját be se rajzolom. Annak most nem lesz jelentősége a körábrázoláshoz. Nem fogjuk felhasználni, mert igazándiból nem körábrázolást akarunk csinálni, hanem azt a bizonyos 12 osztópontot szeretnénk megszerkeszteni. Na most a 12 osztópontnál nem feltétlenül jó az, hogy az osztást éppen e körül a sík fővonal, illetve az osztást annál a sík fővonalnál kezdjük meg. Tehát, hogy ő nála. Tehát, hogy náluk kezdjük el. Azért nem feltétlenül jó ez, mert így módon úgy fedésbe kerülgetnek pontok, illetve majd a torcsavar felület alkotója az étengellyel fedésbe kerül axonometrikus képen. Viszont mivel egy csúcsos képű csavar felületet akarunk ábrázolni, illetve csavar görbét akarunk ábrázolni, ezért ez lényeges, hogy ezek a pontok benne legyenek az osztásban, és akkor osszuk is fel 12 egyenlő részre ezt a kört, méghozzá úgy, hogy a kör sugarával ezekből a kör negyedelő pontokból körzőzgessünk el. Ez, hogy ez egy kicsit speciális annak érdekében, hogy azt a pontot, aminél éppen csúcsos lesz a görbe, azt éppen felvegyük. Ez a speciális eset egy kicsit meg is könnyíti a pontoknak a forgatását, a pontok visszaforgatását, tehát az axonometrikus alaprajzok megkeresését, mert hogy majd pontoknak közös lesz a rendezője. Na és akkor úgy kezdjük el, hogy nullás forgatott, hopsz, egy pont elveszett. Ott van. Azt mondja, hogy egyes pont, kettes pont, hármas pont, stb. Azért úgy kezdtem a számozás, hogy nullás pont, mert hogy ő a földön maradó pont, neki a magasság az a nullás magasság lesz a 0,12 magasság, és akkor ahogy tovább jövünk a pontokkal, ő majd az 1,12, a 2,12, stb. Magasságokban lesznek. No, akkor azt mondja, hogy meg kéne keresni ezeknek a pontoknak az axonometrikus képét. Kezdjük a triviálissal, a 3-as és a 9-es pontok meghatározásával. Ő hozzájuk még olyan nagyon segédegyenesek se kellenek, hiszen a 3-as, 9-es átmérő az, ami nem fog megrövidülni. Azért a rendezőket én ide hessintem, hiszen ezeknek a rendezőknek a meghosszabbítása lesz az a Z irányú egyenes, amivel majd kiemeljük ezeket a pontokat. És akkor most mindig párossával fogjuk megkeresni ezeknek a pontoknak a képét. Méghozzá oly módon, hogy ha egy pontot összekötünk az origóval, akkor az nyilván a körátmérő másik végpontján lévő ponton is áthalad. Tehát én például itt a 8-ast összekötöttem a 2-essel. És akkor a kapott egyenes fix pontját azt összekötöm az origónak a képével, az axonometrikus képével.
És akkor?
Miután megvan az egyenesünk, azután csak húzunk egy rendezőt. A 8-as ponton, illetve a 2-es ponton keresztül, mármint a forgatottján keresztül, és megkapjuk a 8-as alaprajzot. És ugyanígy járunk el a 2-es pontnál, és 2-esből húzok egy rendezőt. A 2-es forgatottjából. És akkor itt kimetsződik a 2-es pont. Látszik, hogy minden esetben a rendezőket túlhúzom, hogy a Z irányú kiemelését a pontoknak már ezáltal is előkészítsem. És akkor most ez következik még egy párszor, amíg mindenkit meg nem találunk. Arra azért figyeljünk oda, rajzszaladban is, és hát tudunk akkor most is, hogy ha ide nézünk egy picit, nézzünk ide egy picit. Hát én megszerkesztettem most a 10-est és a 4-est is, és hát ugye ez a 8-4 húr, ez is fővonal helyzet, ugye párhuzamos a forgatásnak a tengelyével, tehát párhuzamos a sík nyomvonalával, akkor ennek itt is látszódnia kell az axonometrikus képen, tehát 8-4 és 10-2 is párhuzamos ezzel a nyomvonallal. És majd ugyanez igaz lesz a 7-1, és az, illetve a 7-5 és a 11-1 pontoknál is. Itt nálam már is jelentkezik ez a pontatlanság. Úgyhogy egy kicsit összecsalom. Ugye ezzel a módszerrel, hogy mindig szemköztes pontokat összekötök, és az összekötő egyenes átmegy az origón, ezzel a 6-os és a 0-as pontot azt nem tudjuk meghatározni. Úgyhogy. Én a 9-es kötöm össze a 6-ossal, és annak ezt az egyenest használom fel, hogy itt meghatározzam a 6-osnak az első képét. Tehát 9-es összekötve a 6-ossal, annak ott a fix pontja, azt összekötöm a 9 veszővel, és ez a 6-os kimetszés, a 3-osnál már egy tükrözést fogok eszközölni. És akkor ez a 0-ás, és hát egyben a 12-es is. Na, valami ilyesmit kapunk a lapkörnek. De nem is ez az érdekes, hanem majd maga görbe lesz az érdekes. Ennek a görbének, ennek van ez a hengere, aminek volt az alapköre, meg ennek a hengernek van egy magassága. Hogyha itt tekintjük ezt a felület, illetve ezt a görbét, ahogy itten mutatom, akkor ugye úgy néz ki ez a görbe, hogy ebből a pontból, ami nekem most itt hátul van, akkor itt meg is fordítom, tehát ebből a pontból felérünk ebbe a pontba, ugye ez a nullás pont, és tulajdonképpen ez lesz a 12-es pontunk, amíg a nullásból a 12-esbe felérünk, tehát amíg egy teljes kört megteszünk az alaprajzon, ezt a 12-es pont és nullás pont távolságot nevezzük a menetmagasságnak, tehát a csavargörbe menetmagasságának, amely menetmagasság tetszőlegesen felvehető, és hát nyilván az alapkör és a menetmagasság fogja meghatározni azt, hogy mennyire meredek lesz ez a csavargörbe. Tehát az alapkör sugara, illetve az alapkörnek a kerülete, ha úgy tetszik, és a menetmagasság. Na most a feladatunknál ez nem vehető fel tetszőlegesen, tehát nem vehető fel tetszőlegesen az, hogy mekkora az emelkedési szög, vagy ha úgy tetszik, nem vehető fel tetszőlegesen, hogy mekkora a menetmagasság, mert ugye a feladat úgy szól, hogy ennek a csavargörbének a képének csúcsosnak kell lenni. Mert hogy egy csavargörbének három típusú képe lehet, ilyen, ilyen, meg ilyen. Ez ugye ilyen színuszos-szerű görbe, ez ilyen hurkolt görbekép, ez pedig egy csúcsos görbekép. Ez a három lehetséges. Hogyha mondjuk egy rugót megnézünk különböző szögekből, néztünk már rugót különböző szögekből, szereljük ki a rotringból a rugót, és nézzük meg. Nem, most nem kell. Tehát, hogyha különböző szögekből megnézünk egy rugót, akkor láthatunk róla ilyen képet is, és a kettő határesete kép éppen ilyet. Tehát az ott éppen a kettőnek a határesete. És nekünk éppen ezt a határesetet kell megszerkesztenünk. Ehhez fogjuk a negyedik képet használni. Mert hogy azon fog múlni a dolog, hogy ennek a görbének az iránykúpja milyen magas, és az a magasság milyen viszonyban van a merőleges axonometriánkkal. Úgyhogy most egy oldalnézeti képet fogunk szerkeszteni, ahol majd mi magunk fogjuk felvenni az iránykúp magasságát, annak megfelelően, hogy csúcsos képet szeretnénk kapni a görbéről. És akkor közben itt előkerült egy új fogalom, vagy hát előadásom már volt ez a fogalom, de én még nem beszéltem róla, ez a bizonyos iránykúp. És akkor mindjárt erről is beszélünk. Erről az iránykúpról. Tehát szerkeztünk egy oldalnézeti képet, ahol ugye a Z-tengely az valós méreteket mutat. Ezt már gondolom mindenki megszokta axonometriában. Én XA4-tengelynek szoktam ezt hívni. Képe, ez pedig ugyebár az XY-sík negyedik képe, ezt most letörlöm minden, ez már annyira nem érdekes számunkra. XY-síkében látszódó negyedik képe. Nos tehát van nekünk egy úgynevezett iránykúpunk, amely iránykúp azt tudja, hogy az ő alkotói azok párhuzamosak ennek a görbének az érintőivel. Méghozzá úgy, hogy ugye ennek a görbének minden pontjában van egy-egy érintő egyenes, amely érintő egyenes minden pontban különböző irányú. És ez a bizonyos érintőkúp ez azt tudja, hogyha tekintünk egy érintőkúp alkotót, mondjuk a nullás ponthoz egyes ponthoz tartozó iránykúp alkotót, hogyha tekintjük, lehet, hogy az előbb érintőkúpot mondom, tehát az egyes ponthoz tartozó iránykúp alkotót, hogyha tekintjük, akkor a négyes ponthoz tartozó, a csavargörbe négyes pontjához tartozó érintőnek adja ő az irányát. Ez az iránykúp, ez olyan, hogy neki az alapköre ugyanaz, mint a csavarhengerünknek az alapköre, tehát ő az alapkörünk. A magasságát pedig úgy szokták hívni, hogy paraméter, az a csavargörbe paraméteres felírásánál éppen a P paraméter az iránykúpnak a magassága. Na most esetünkben azonban ez az iránykúp, ez úgy lesz meghatározott, az iránykúp magassága, hogy az a feltétel, hogy csúcsos képet kell kapnunk a csavargörbéről. Csúcsos képet pedig akkor kapunk a csavargörbéről, hogyha ennek a bizonyos iránykúpnak a magassága axonometrikus képen éppen ráesik a kör axonometrikus képére, jelen esetben ide az O pontba, a nullás pontba. Tehát itt lesz a csavar görbe irány kúpjának a csúcspontja. Hogyha ez a pont beljebb lenne, tehát a kör képén belül, akkor kapnánk a már letörölt képet a csavar görbéről, helyett akkor kapnánk a nem letöröltet, mert még itt van, a hurkolt képet, és hogyha kívül esne ez az M csúcspont, akkor kapnánk a már letörölt képet. Jó, tehát amikor az M ide esik, akkor lesz éppen csúcsos, hogyha az M belül esik a körképén, akkor lesz ez a hurkolt, és hogyha kívül esik, akkor lesz a harmadik kép. Akkor most meghatározzuk ezt az M pontot negyedik képen is. Ez nem is M vesző, hanem ez már M, bocsánat. Tehát itt van ez az M negyedik képen, és ez a bizonyos iránykúp, amiről szó van, ez így néz ki negyedik képen. És én bejelöltem itt azt is, hogy ez a nullás negyedik képe, ez meg a hatos negyedik képe, ugye innen is lehetett volna szerkeszteni az axonometrikus képet ezekről a pontokról. És ez az ábra, ez az oldalnézeti kép azt is megmutatja, hogy valójában miért is lesz ténylegesen csúcsos ez a görbekép. Ugye, hogyha ezen akarnám mutogatni, ezen az ábrán, akkor ennek a görbének itt minden pontjában lenne egy érintő. Ebben a pontjában is van egy érintője, meg ebben a pontjában is, és így tovább, és így tovább. Ezek mindig a megfelelő iránykúp alkotókkal párhuzamos egyenesek. Ebben az esetben milyen irányú az érintő? Ilyen. Merőleges a képsíkra, egy pontnak látszódik. És éppen ez az M0, ez ugye ezen a képen pontnak látszódik. Tehát a hármas pontban ennek megfelelően, mert ugye a hármas pontban, hogyha majd itt ki lesz emelve, akkor a hármas ponthoz tartozó görbe érintő lesz éppen M0 irányú, ugye 90 fokkal kell mindig elfordulni. Úgyhogy akkor éppen a hármas pontban ilyen vetítő helyzetű lesz az érintőnk, és akkor csúcsos képet fogunk kapni. Na, akkor ezek szerint ennek a bizonyos csavar görbének a paramétere, vagy ha úgy tetszik az iránykuk magassága, az ekkora. Ez a P távolság, ez a P magasság. Akkor most meg fogjuk szerkeszteni ennek megfelelően, ennek függvényében, hogy mekkora a menetmagasságunk. Tehát a paraméter függvényében kiszerkesztjük a menetmagasságot, azt felosztjuk 12 egyenlő részre, és az egyes pontokat ezzel a magassággal fogjuk kiemelni, odafigyelve arra, hogy rövidülés van, tehát hogy majd a magasságot is ide mérjük fel, és onnan hozzuk vissza axonometrikus képre. Erről egyébként azt érdemes tudni, hogy ez a paraméter, ez körülbelül 1,91/12 menetmagasság. Tehát a menetmagasságnak majdnem a 2/12. De még ki fogjuk ezt szépen szerkeszteni. Ki fogjuk szerkeszteni a körnek a kerületét, és ahhoz hozzászerkesztjük a menetmagasságot. Azért a kör kerületét szerkesztjük ki, mert megint csak itt van ez a csavargörbe, hogyha én ezt síkba kiterítem, ezt a hengert, akkor ugye ez a menetmagasság itt, ez kell nekünk, ez az átfogója ennek a derékszögű háromszögnek, mert hogy itt van egy derékszögű háromszög, ez az átfogója az, amiből a csavargörbe lesz, és ugye ez itt, a másik befogó az előbb még kör volt, tehát ez a körnek a kerületével megegyező hosszúságú. Na most egy kicsit azért fából vaskarika, de csak egy nagyon picit fából vaskarika a történet, mert itt egy ilyen nagyjáboli értékhez, tehát azt el akarjuk kerülni, hogy azt mondjuk, hogy ez nagyjából 1,91/12-ször a menetmagasság. Tehát el akarjuk kerülni azt, hogy azt mondjuk, hogy hát ha ezt megfelezzük és egy kicsit felé megyünk, akkor ott van az 1,12 menetmagasság. Ezt el szeretnénk kerülni, hogy ilyen közelítő szerkesztést használjunk. Ezért csináljuk azt, hogy kiszerkesztjük a kör kerületét, és abba belerakjuk majd a paramétert ott egy derékszögű háromszögbe. Csak a baj az, hogy a kör kerületét is közelítőleg fogjuk kiszerkeszteni. Mert hogy a kör kerülete egyébként nem szerkeszthető, csak közelítő, euklideszi módon nem szerkeszthető, csak közelítő szerkesztés tartozik hozzá. Viszont ez a közelítő szerkesztés az borzasztó pontos egyébként, tehát annyira pontos, hogy az emberi szem számára nem is látható a pontatlanság, amit mondjuk abban a méretben elkövetünk, ami ott a papírlapon van. Illetve az is igaz, hogy annyira kicsi az a pontatlanság, hogy a szerkesztő eszközeink nagyobb pontatlansággal rendelkeznek, meg a szerkesztő ember is nagyobb pontatlansággal rendelkezik. Mondjuk, hogyha autókeddel szerkesztenénk az egészet, akkor mérhető lenne a pontatlanságunk. No tehát akkor kör kerületének közelítő szerkesztése következik. Most azon gondolkodom, hogy melyik pontba fogjuk ezt megcsinálni, ezt az egészet. És arra a következtetésre jutottam, hogy a hetes pontba fogjuk megszerkeszteni. Tehát közelítő szerkesztés a kör kerületére. Az eljárás a következő, mint mondtam a hetesbe. Ekkora a kör. 1, 2, 3, tényleg a hetesbe fogom megcsinálni. Azt mondja, hogy az egyik körátmérő végpontba, ami most nekem a hetes pont, szerkesztünk egy érintőt, tehát merőlegest állítunk arra a körátmérőre magyarul, tehát a hetes egyessel dolgozom én most itt. Ide állítottunk egy merőlegest, majd pedig erre a körátmérőre szerkesztünk egy 30 fokos újabb körátmérőt, vagy inkább csak sugarat. ami már meg is van. Mert hogy ugye itt éppen 30 fokokat szerkesztettünk, tehát a 6-os az pont jó lesz. Az elmetszi ennek a sugárnak, ennek a 30 fokkal, az átmérőnkre 30 fokkal jövő sugárnak a meghosszabbítottja, elmetszi a 7-es pontba állított körérintőt ott abban a pontban. Ez nekem nagyon közel esik a 6 egyveszőhöz, de nyilván ehhez az axiometrikus képhez az egésznek semmi köze nincsen. Tehát ez a sugár a kör átmérő végpontjába állított érintőt elmetszi ott abban a pontban, amely pontba fogom, beleszúrom a körzőmet, méghozzá úgy szúrom bele, hogy közben még körzőnyílásba vettem a körnek a sugarát. És itt háromszor felmérem a körnek a sugarát. Tehát ide 3 R-et mértünk. Háromszor a kör sugarát felmértük. És akkor a kapott pontot összekötjük az átmérőnk másik végpontjával, ami jelen esetben az egyes volt, és ez itt erősen jó közelítéssel az R szer pi távolság, tehát a félkerület. Ezt most külön kirajzolom ide az ábra mellé, ezt a félkerületet, mert hogy szeretnék belőle egy derékszögű háromszöget fabrikálni. Majd. Körzőnyílásba veszem. Egy szerény csubakka hang kíséretében. Ez az R szer pi. És akkor állítok ide egy merőlegest. Így. És ide kéne felmérnem a félmenet magasságot, és akkor ezt a kis háromszöget egy félhengerrel felcsavarnám, akkor meg lenne a görbe. A csavargörbe. De a menet magasságot most nem tudom, hanem most azt tudom, hogy mekkora az iránykúpom. Az iránykúp az olyan, hogyha én most ide felmérem a körsugarat, tehát ide felmértem az R-et, és ide felmérem az iránykúp magasságát, ami ugye a P paraméter volt, akkor az így kapott háromszög, az így kapott kis derékszögű háromszög, hát végül is ezt a kis derékszögű háromszöget ismétlem meg, az így kapott derékszögű háromszög, ezt az egészet egyébként csinálhatnám ide is, csak kicsit aggódtam, hogy nem fog még valaki férni, és ez az aggodalmam nem volt alaptalan, mert nem fér neki. Tehát ez az így kapott kis derékszögű háromszög hasonló ahhoz a derékszögű háromszöghöz, tehát ez a távolság, ez innen jött, hasonló ahhoz a derékszögű háromszöghöz, amit a csavargörbe csavarhengerének kiterítettjéből kapunk, illetve a rajta lévő csavargörbe kiterítettjéből kapunk. Más feladat kiírásnál, ahol megvan adva az emelkedési szög, vagy a menetmagasság, ugye itt látjuk, ez az alfa szög, ez az emelkedési szögünk. Tehát ahol megvan adva az alapkörnek a sugara és az emelkedés, vagy az alapkörnek a sugara és a menetmagasság, az olyan feladatnál az iránykúp magasságát úgy lehet kiszerkeszteni, hogy ide felmérjük az R sugarat, és akkor ott megtaláljuk, hogy milyen magas ez az alapkör. Oké? Milyen magas az iránykúp, nem az alapkör. No, akkor most már csak annyi dolgunk van, hogy 6 darab egyenlő részre felosszuk a menetmagasságot, illetve a menetmagasságnak a felét. Azt hiszem, hogy rendesen ki fogom szerkeszteni meglepő módon. Ezt a 6 egyenlő részre való felosztást. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Azt mondja, hogy tehát itt az 1/6 végül is ez a menetmagasságnak a 12 része. Most tovább nem is csinálom, meg végig megszerkeszthetném az összeset, de nem fogom. Akár fel lehetne itt osztani a kerületet is 6 egyenlő részre, mert ugye az meg azt mutatná, hogy egy-egy ilyen körívnek mekkora a hosszúsága, és akkor itt berajzolhatnánk ilyen kis háromszögeket, amelyek mindig az adott pontig való haladáshoz tartozó kis háromszöget mutatnánk. De erre nincsen szükségünk, arra van szükségünk, hogy most ezt a menetmagasságot, ezt megpróbáljuk szépen ide felméregetni. Azt mondja, hogy egy, kettő. Látjuk, hogy itt a második az milyen szépen egy picivel az M csúcspont fölé jött. Harmadik, negyedik, stb. Stb. Megint akár ezt végigméregethetnénk, tehát akár mind a 12 darab pontot ott megkereshetnénk, de nem fogjuk megtenni, hanem rögtön az elsőt én fogom, és egy rendező segítségével visszakeresem az axonometrikus képen. Tehát ez volt itt az M/12 valódi képen, és itt van az M/12 axonometrikus képen, tehát ez az M/12, amit viszont már végigméregetek a tengelyen, harmadik, negyedik, legalábbis amennyiszer tudom, ötödik, hatodik, hát nem sokszor tudtam, hetedik. Másfél menet magasságnak kéne kiférni, nekünk ki fog férni egy fél menet magasság. És akkor most ezeket a távolságokat egyszerűen fogom. És a pontokba mérem. Tehát a nullás pont marad a Földön. Az egyes pontba ez egy magasság. És akkor ez itt az egyes pontunknak. Már az axonometrikus képe nem többet, hanem az alaprajza. Kettes pont. Egy, kettő, három. Hármas pont. Négyes pont. Hát kicsit pontatlanul. Kettest lejjebb csalom. 4-es meg feljebb. Ötös pont. Hatos pont. Hetes. Nyolcas, és hát sajnos már nem fér ki, még amit szerettem volna, hogy kiférjen. A 9-es pont ott valahol fent, de akkor most ennyiből fogjuk ezt a görbét szépen megrajzolni. Valami ilyesmi görbe képet kapunk. Ott a 9-esnél lenne éppen ilyen irányú az érintő, függőleges lenne a képe, és ott fordulna vissza, haladna 10-es, 11-es, 12-es, és utána 13-as, 14-es és a 15-ösben megint csúcspontja lenne neki. Tehát ilyen lenne ez a görbe. Tehát innen indultunk a nullásból, és akkor itt a 3-asnál lenne egy csúcsa, a 12-esnél lenne éppen függőleges az érintője, helyett a 9-esnél, és a 15-ösnél lenne újra csúcsos képe, és egészen 18-ig kellene ezt megszerkeszteni, tehát másfél menetig. Jó, ameddig kifér, addig rajzoljuk be. No, hát ez a csavargörbe ábrázolása. Kell azonban ábrázolnunk egy erre érezhető lapos menetű torzcsavar felületet. A lapos menetű torzcsavar felállású zártat. A lapos menetű torzcsavar felület az azt tudja, hogy tekintjük az ugyanolyan magasságban lévő pontját a tengelynek, ugye ezt az Z-tengelyt, ezt nevezhetjük a csavargörbe tengelyének, ugye az alaphengerünk tengelyéül. Tehát az ugyanolyan magasságban lévő pontját a tengelynek, mint amilyen magasan van egy csavargörbe pont, azt összekötjük, tehát ezt a két pontot összekötöm, ezzel kapok egy alkotót, amely alkotó, a felület alkotója merőleges ezáltal a tengelyre. Az így kapott felületet nevezzük laposmenetű torzcsavar felületnek, ráadásul még zártnak is. Attól lapos menetű, hogy itt éppen merőlegesség van, tehát ez az alkotó, ez merőleges a tengelyre. Jó? Attól lapos menetű. Van éles menetű is, mikor nem merőleges, tehát az egyes pontot mondjuk ide a hármas pontba kötném be. Mondjuk az összes csavarunknak a menete, vagy egy fúrófej, az mind ilyen éles menetű torzcsavar felület. Kis túlzással. Hát ilyen csavarfelület, lapos menetű torzcsavarfelület pedig mondjuk egy csúszda. Egy ilyen, ültünk már olyan csúszda, nem így közbe körbe ment lefele. Na, például az ilyen. Igen, és hogy mitől zárt? Attól zárt, hogy miközben ez az alkotó merőleges a tengelyre, közben még meci is, illetve hát mi nem engedjük majd meg neki, hogy elmesse, hanem hamarabb meg fogjuk állítani ezt az alkotót, de hogyha meghosszabbítjuk, akkor meci. Hogyha kitérő helyzetű hozzá képest, úgy merőleges a kitérő helyzetű, akkor nem zárt ez a lapos menetű, tehát akkor nyílt a lapos menetű torzcsavar felett. Na, berajzoljuk az alkotókat. Már jó sokat beszéltünk róla. Ugye itt van a nullás alkotó, azt is berajzolhatjuk, nullás. Egyes alkotó, az egyes magasságban lévő ponttal kötve. Kettes a kettesbe. De négyes. Az ötös. Tehát mindig a megfelelő magasságúba kötünk be. A hatos pontot a hatossal, ez könnyű eltéveszteni, mert ez az alkotó az, amiről az elején már említettem, hogy ennek a felvételnek, hogy a szélső pontokat éppen meghatározzuk, az a hátránya megvan, hogy ez a hatos alkotó, meg ez a nullás alkotó, meg a majd a 12-es alkotó is, meg a 18-as is, ez a Z-tengellyel egybe első képű lesz. Itt a 7-es. És a 8-as alkotóhoz már nincsen pontom, viszont azt tudom, hogy a 8-as alkotó ugyebár az alaprajzával párhuzamos kell, hogy legyen. Tehát ebből ki tudom szerkeszteni. A feladat az úgy szól, hogy nem kell ez a teljes felület, hanem ezt a teljes felületet egy hengerrel le fogjuk korlátozni, méghozzá egy akkora hengerrel, aminek a sugara az fele akkora, mint a csavargörbénk sugara. Nem. Nem igaz? Szerkesztem meg a csavarvonalra illeszkedő zártlapos menetű torszcsavar felületnek azt a másfél menetét, melyet a csavarvonal és a tőle 40 mm-re haladó csavarhengerre egy csavarvonal határol, úgyhogy nem a fele, hanem 40 mm. Hát ezt a 40 mm-t, ezt valahol fel kell ugye vennünk, hát mivel valódi méreteket csak itt látunk, a forgatott képen, ezért ezt a 40 milli távolságot, ezt ugye ide kell felvennünk, tehát ennek kell 40 milliméternek lenni. És akkor lesznek itt olyan pontok, hogy mondjuk 1-es alulvonás, 2-es alulvonás, 3-as alulvonás, 4-es alulvonás, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-es, 9-es, tovább be se rajzolom, mert többé már úgyse fér ki. Ezeket a pontokat megkeressük szépen. Megkeressük szépen alaprajzon is, és megkeressük szépen axonometrikus képen is. Itt az 1-es, és itt az 5-ös alulvonás. Tehát egy-egy alkotónk az olyan lesz, hogy ő lesz az 1-es alkotónk, és ő lesz az 5-ös alkotónk. No, akkor még itt megkeresem a 2-es meg a 4-est. Kettes alulvonás. Ez itt a 4-es alulvonás. Sőt, hirtelen felindulásban megkeresem a 3-ast is. 3-as. Valamint megkeresem a 8-ast. Hetest. Azt mondja, hogy itt a 7-es alaprajzon, itt a 8-as alaprajzon, a 9-essel már nem is kínlódok. 1, 2, 3, 4, 5. És még a 6-ost is meghatározom, ahhoz viszont visszaforgatósdit kell játszani, de akkor meg kell keresnem a 9-est is. Azt mondja, hogy az én 6-os pontom az itt van. forintos alaprajz. Tehát itt szépen ezt a belső csavarhengert is nagyjából megkerestük. És akkor a pontokat is kiemeljük. 2-4-es alkotója az itt van, 2-es alulvonás, 4-es az itt van, 4-es alulvonás, a 3-asom az itt volt, 3-as alulvonás. Azt mondja, hogy 7-es itt van, 7-es alulvonás, a 8-as az ez, 8-as alulvonás, és hát a 6-ossal, aki egy kicsit gonosz, azzal megint problémáink vannak. Az a probléma, hogy így emeltük ki a 6-ost, és akkor ugyanígy ki kell emelnünk a 6-os alulvonást is. Ez valahol itt van. És az derül ki, hogy ezek a pontok, ugye itt van egy nullás alulvonás is, ezek a pontok, ezek meghatároznak egy újabb csavargörbét, ugye aminek ez az alapköre. És nézzük meg, hogy ennek a csavargörbének a képe az ilyen színuszos. Ez azért van, mert ennek a csavargörbének ez az alapköre, ő az alapköre, az irány kupjának a csúcsa meg ugyanez, mint a másiknak az iránykupjának a csúcsa. Azért, mert ugyanakkora a menetmagasság a két görbe esetén, ezért lesz ő ugyanakkora. És hogyha ez neki az iránykup csúcsa, az az alapkör képén kívül esik, tehát akkor tényleg színuszos képet kell kapnunk. No. Akkor ez a felület, ez úgy néz ki, hogy ezeknek az alkotóknak csak a fele kellett. És hát, na erről majd mindjárt még beszélünk, hogy itt mi van. Tehát határolja ez a csavargörbe. Hol van ő? Ez a nulláspont. Az egyes alkotók, azok mindig a két pont között vannak meg. Ez volt a... Éjszom, Pepi, ha látnám. Ez a 4-es például, ez az 5-ös, ez a 6-os. És ez meg a másik csavargörbénk volt. Hát itt még láthatósági problémáink vannak, arra, amelyen mindjárt beszélünk. Még mielőtt azonban arról beszélnénk, azelőtt, ugye látjuk, hogy itt az alkotók így átmetszegetik egymást, és hát ott el kéne döntenünk, hogy mi az, ami látszódik, meg mi az, ami nem. De még mielőtt arról beszélnénk, előtte... Azt mondja, hogy a felület 4/12 magasságában lévő alkotó végpontjában és felezési pontjában szerkessze meg a pontbeli felületi érintőség nyomvonalát. No, akkor a 4/12-es pontban fogunk érintőt szerkeszteni sötét zölddel. Jó. legyen az ötös. Most az 5-12-es pontban fogunk érintőt szerkeszteni. És az érintőségnek a nyomvonalát fogjuk megszerkeszteni. Tehát az ötös magasságban lévő pontról van. Az ötös magasságban lévő pontról van szó. Az ötös magasságban lévő pontban nagyon könnyen tudunk érintőt szerkeszteni, fel tudjuk használni az iránykúpot. Ennek az érintőnek az alaprajza, ez a körérintővel egyezik meg, az ötös pontbeli körérintővel. Ugye az ötös pontban a körérintő az itt lenne, az éppen a 8-as 2-es átmérővel párhuzamos, úgyhogy én a forgatottba berajzolhatnám, itt a forgatottba berajzolhatnám az érintőt, de nem is rajzolom be a forgatottba, hanem egyszerűen az ötös pontba húzok, az ötös pont alaprajzába, axonometrikus képen húzok egy a 8-as 2-es átmérővel párhuzamos, tehát ez párhuzamos a 8-as 2-essel. De hogyha valaki nem hiszi el, akkor itt a fix pont, és akkor ugye ez éppen ez a körérintő lenne. No és annyit kell csak tennünk, hogy meghatározzuk az ötös ponthoz 90 fokkal elforgatott kúpalkotót. Ez nem más, mint az M2. Nem a tévéadó, hanem az M2-es alkotó. És ezt az egyenest egyszerűen betoljuk az M-be. Tehát ez meg ezzel párhuzamos. És ez itt az érintőnk, az ötös pontban. De ez a görbe érintő. Nem mellesleg. Ez itt ugye a nyompontja. Ha már berajzoltam itt a ennek az ötös veszőnek a leforgatottját is, akkor megmutatom azt, hogy ha ezt a nyompontot is leforgatom, az itt lenne ennek a nyompontnak a leforgatottja. Most nagyon nagy szükségünk nincsen rá, de azért forgattam mégiscsak le, mert ez itt ettől a ponttól a nyompontig, ez a távolság, ez itt valós méretet mutat. Ez éppen mekkora, milyen hosszúságú innentől idáig. Itt van a megint a modellünk, ott az ötös pont. Ott az ötös pont, keressük benne az érintőt. Úgy kapjuk meg az érintőt, hogy ebben az ötös pontban egy elengedem a hengert, és akkor kirúgja magát egyenessé. Az, ami ott van, az lesz az érintőnk. És hogyha ezt a pontot ide levetítem, akkor ezt a távolságot kérdeztem, az viszont éppen a körkerületnek az 5-12-de. Tehát amit itt kiszerkesztettünk, innentől idáig, ez 5-12-szer 2R-szer pi. Így is lehetne ezt az érintőt egyébként szerkeszteni, hogy a forgatottban innen lemérem a kerület 5-12-ét, ezt az érintőt meghúzva oda mérem az 5-12-et, ennek az érintőnek megszerkeztem az axonometrikus képét, majd a pontnak az axonometrikus képét, és akkor az N5 pontot bekötöm az 5-ös pontba. Jó? Ennyi. No. Igen. Ez az érintője a görbének. Ennek a külső piros görbének. Viszont nekünk az 5-ös pontban a felületnek az érintősíkja kell, tehát a laposmenetű torszcsavar felületnek az érintő síkja, amely érintő síkot két egyenes meg tud határozni. Emlékszünk rá, hogy érintő síkot hogy határoztunk meg korábban más felületeknél? Nagyjából ez az alapszabály, megint egy kicsit slendriánul fogalmazva, hogyha tekintünk egy felületet, azon össze-vissza szaladgálnak görbék, egy csomó görbét be lehet rajzolni mindenféle felületeken, és egy pontban, tehát mondjuk abban a pontban, amiben érintő síkot akarunk meghatározni, abban a pontban meghatározunk két görbét, aminek megkeressük az érintőjét, és ez a két érintő egyenes meghatározza az érintő síkot. Jelen esetben ennél a felületnél az ötös ponton áthalad ugye ez a külső csavargörbe, tehát annak az érintője az már az érintő síknak egy egyenese. A másik egyenese az érintő síknak viszont éppen az ötös tető alkotó. Tehát maga az alkotó is mindig hozzá tartozik az érintő síkhoz. Akkor viszont ez a két egyenes meghatározza az érintő síkot, tehát az 5-5 tető és az E5. Nekünk az érintő síknak a nyomvonala kell. Az E5 egyenesnek megvan a nyompontja, tehát onnan indul a nyomvonal. És azt kell még észrevennünk, hogy ez az 5-5 tető, ez az alapsíkkal, ahol a nyomvonalat keressük, azzal párhuzamos. Ha párhuzamos vele, akkor ez fővonal, ami párhuzamos a nyomvonallal. Úgyhogy annyit kell tennünk, hogy ezt az 5-5 tetőt, ezt fogjuk és ide betoljuk az N5 pontba, és az érintő síkunknak, az 5-ös pontbeli érintő síknak ez a nyomvonala. Tehát 5-5 tető, és ez a nyomvonal határozta meg. Ennél a feladatnál mindig az szokott lenni az alapmesém, hogy vajon miért van az, hogy Egerben, mikor megyünk fel a minaretbe mondjuk, akkor Nagyi megy itt a csiga lépcsőnek a külső ívén, mi meg itt megyünk bent a belső íven. Az azért van, mert Nagyi csak kisebb szögű érintősíkokat tud leküzdeni, mi viszont le tudjuk küzdeni a nagyobb szögű érintősíkokat. Magyarul, ugye egy csiga lépcső kívül az kevésbé meredek, belül pedig sokkal meredekebb. Ez azért van, mert az érintő síkok az 5-ös-5-ös alulvonás alkotó mentén, meg az összes alkotó mentén az érintő síkok azok mindig ráfekszenek, minden pontban ráfekszenek az 5-ös-5-ös tető alkotóra, de egyre meredekebbek lesznek. De egyre meredekebb érintő síkokat kapunk. Ezért kérdezi azt a feladat, hogy a felezési pontba határozzuk meg szintén az érintő síkunkat, az érintő síknak a nyomvonalát, hogy lássuk azt, hogy ez a bizonyos nyomvonal az majd közelebb lesz. Na most ne is a felezési pontba határozzuk meg szerintem, hanem határozzuk meg az ötös alulvonásban. Az ötös alulvonásban határozzuk meg ezt a dolgot. Az ötös alulvonásban teljesen hasonlóan kell ezt csinálni. Tehát az ötös alulvonásba meghúzom az érintő alaprajzát. E5 alulvonás vesző. És akkor most tekintem az M2 alkotót, kúp alkotót, de az itt felcseréltem a számozást, ez a 4-es és ez a 2-es, azt rosszul írtam. Tehát most ez az M2 alkotóm, ami a 2 alulvonás veszőpontba mutat az M pontból. És akkor az 5-ös pontba ezzel húzok párhuzamost. Ugye az előbb is berajzolhattam volna ezt a háromszöget itt, be is rajzolom. Ez a nagy háromszög, ez ugye itt volt belül most. Ez a kis kék háromszög, ez itt van kívül ezzel a nagyjal. Itt van akkor a nyompont, N5 alulvonás, és ezek szerint ez az érintő. E5 alulvonás. És ha most ide betolom a nyomvonalat, illetve magát az ötös alkotót, akkor ez itt a nyomvonal. N5 alulvonás. Tehát mind az N5 alulvonás, mind az N5, az 5-5 alulvonással párhuzamos. Kössük össze a két kapott N5 pontot. Ha pontosan szerkesztettünk, akkor egy érdekes dolgot fogunk tapasztalni. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a nyompontokat összekötő egyenes átmegy itt a középponton. Azt tapasztaltuk? Ha azt tapasztaltuk, akkor ügyesen, pontosan szerkesztettünk, mert hogy ezt karunk egyik volt oktatója be is bizonyította, hogy ennek tényleg így kell lennie. Tehát ez be van bizonyítva, hogy hogyha egy alkotón tekintjük az összes pontot, ugye minden ponton átmegy egy csavargörbe, minden csavargörbének van egy érintője, és ezek az érintők, az E5, az E5 alulvonás és a további pontok érintőinek mindnek van egy nyompontja, amelyek egyegyenesre illeszkednek, egyegyenesbe sorakoznak, ami végül ide tart a középpontba. Ezt fel lehet használni arra, hogy kontúrpontot szerkesszünk. Az ötös alkotónak példának okáért van neki kontúrpontja. Úgy szerkesztünk az ötös alkotó be a kontúrpontot, hogy nagyon figyeljünk, kontúrpontban az érintőség, vetítőség. Ezt fogjuk kihasználni, kontúrpontban az érintőség, vetítőség. Mert hogy most már tudjuk azt, hogy hogyan kell érintősíkot szerkeszteni egy adott pontba, a felületnek egy adott pontjába, ugye az ötösben, meg az ötös alulvonásban már ezt megcsináltuk. Most azt nem tudjuk, hogy melyik pontba akarjuk az érintősíkot, de azt tudjuk, hogy az érintősík az vetítősík lesz. De ha az érintősík vetítősík, ugye az ötös pontnál is, meg az ötös alulvonás pontnál is már megállapítottuk azt, hogy mind a két pontban az érintősíkot egyrészt az alkotó adja, maga az alkotó, tehát akkor az érintősík a keresett kontúrpontban az ez a vetítősík lesz, ez itt. Tehát ez a sík, amit egyetlen egyenesnek látszódik, ez egy olyan sík, amit az imént úgy szerkesztettünk, hogy E5-N5, meg E5 alulvonás, N5 alulvonás. Ezek most mind itt vannak. E5K, meg N5K, az mind a kettő itt van. Meg az alkotó is, az 5-5 alulvonás alkotó is. Ugye ez jelenti azt, hogy az érintőség, vetítőség, hogy minden egyenesnek ugyanott van a képe. Oké? Tehát az előbb az érintőség, ami az 5-5 alulvonás, E5 és N5 által volt meghatározva, ez a három egyenes szépen külön látszódott. Ugyanígy 5-5 alulvonás, E5 alulvonás és N5 alulvonás szépen három különböző egyenesnek látszódott. Most az 5-5 alulvonás, illetve az 5K, 5 alulvonás, 5 egyenes, az E5K egyenes, meg az N5K egyenes ugyanannak az egyenesnek látszódik. Oké? És akkor, ha ez az E5K, akkor az ő nyompontja erre a sárga egyenesre illeszkedik, tehát az ő nyompontja itt van. N5K. Ha viszont az ő nyompontja ott van, akkor ezen keresztül megy az E5K-nak az alaprajza. Tehát az érintőnek az alaprajza. Az ugye már nincs benne ebbe a síkba, azt szépen látni fogjuk külön azt az egyenest. Viszont az érintő alaprajzai E5 vesző, E5 az egymással párhuzamos. Hiszen mindig ugye azt kellett csinálni, hogy a csavarhengerhez kellett, a csavarhenger alapköréhez kellett egy érintőt szerkeszteni, ugye a belsőhöz is, meg a külsőhöz is, hát ezek az érintők, ezek párhuzamosak voltak egymással. Egyébként a kontúrunknak is lesz egy csavargörbéje, hogy az összes kontúrpontot megszerkesztenénk. A Lőrinc Petri könyvet, hogyha megnézzük, ott ezt a csavargörbét szerkeszti ki a feladat, úgy is lehet érintőt szerkeszteni, ahogy ott van. Nos, tehát ez, amit ide berajzolunk, úgy is lehet kontúrpontot szerkeszteni, hogy a Lőrinc Petriben van. Nézzük meg, az egyébként egy kicsit könnyebb talán, csak nincs annyira megmagyarázva, én azt hiszem. Ez az E5K-nak az alaprajza. És ez magát, az ötös alkotót el fogja itt szépen metszeni. Az ötös alkotó alaprajzát, amit kiemelek, ugye erről beszélünk, ötös alkotó alaprajzáról. Az ötös alkotó alaprajzát el fogja metszeni az 5K pont alaprajzában. És akkor már csak annyi a dolgunk, hogy ezt a pontot szépen kiemeljük. 5K vesző. Helyett 5K. Tehát még egyszer, a Lőrinc Petri könyvben van egy olyan szerkesztés, nézzük meg, mert hasznos, van egy olyan szerkesztés, ami azt csinálja, hogy ahogy mondtam, ezek a kontúrpontok, minden alkotón lehet találni kontúrpontot, ezek a kontúrpontok, ezek egy újabb csavargörbére illeszkednek, amely csavargörbe nem közös tengelyű az iménti csavargörbékkel. Azt a csavargörbének a csavarhengerét szerkeszti meg oly módon, hogy ezt az M pontot el kell forgatni a képen 90 fokkal, és akkor itt kapunk egy kört, ami az alapkör lesz, és ez itt szépen kimetszegeti az egyes alkotókból a pontokat. Nem jól mutattam, mert erre kellett volna elforgatni. Tehát itt egy kört kapnánk, és azt szépen kimetszeni sorba ezeket a pontokat mind. Jó, az talán egy kicsit gyorsabb. Abból a szempontból ez egyébként, hogy gyorsabb vagy lassabb, ez azért nem érdekes, mert itt azért csak néhány alkotón lesz kontúrpont, egész pontosan az 5-ös, 3-as, illetve az 5-ös, 4-es, meg az 1-es, 2-es alkotókon várunk kontúrpontokat. Egy ilyen kontúrgörbénk lenne itt valahol. No, hát ez a kontúr szerkesztés. Ja, még annyit akartam megmutatni, hogy ez az ötös pont, ez egy olyan csavargörbén lenne, hogy teljes legyen itt a kép ezekkel az alapkörökkel. De ez az ötös pont egy olyan csavargörbén lenne rajta, aminek ez lenne itt az alapköre, csak így nagyon halványan belehajzolva, koncentrikusan ugye a többi alapkörrel. De ez a csavargörbe, az nem a kontúrpontok csavargörbéje, az csak egy olyan csavargörbe lenne, ami az 5-ös K-t is tartalmazza, és hát mondjuk úgy, hogy koncentrikus a korábban megszerkesztett csavargörbéke. Erre az ábrára már nem merek láthatóságot megpróbálni ide szerkeszteni. Hát itt meg kéne rajzolni, itt egy kis kontúrgörbedalab lenne, meg itt is egy kis kontúrgörbedalab lenne. Tehát itt egy picike, meg itt is egy kis picike, és hát az alkotókat, meg ezeket a görbedarabokat annak megfelelően kéne ábrázolni, tehát, hogy hogyan látszódhatnak ezek. Tehát például valamennyit azért belerajzolok, tehát ugye például itt ezen a részen, itt a görbénk, amivel kezdtük az egész szerkesztést, az ezen a részen látszódna, és utána ezen a részen eltűnne. Itt ugye az alkotók, meg a kontúrgörbe az így eltakarná. És aztán itt a másik oldalon már szépen látszódna, és akkor itt is ezen a részen nem látható lenne. Jó, de ezt akkor mindenki nézegesse meg. Ez itt ez a rész, ez nem látszódik. Ezt mindenki nézegesse meg otthon. Jó? Köszöntöm a figyelmet már. Azt hiszem, hogy már túl is haladtuk az időkeretünket. Zárt helyiket pontos lehet megnézni, ha valaki.